Október a látás hónapja, ami lehetőséget ad arra, hogy egy csomó kérdést föltegyünk magunknak, meg a szakembereknek arról, hogy mit tehetünk a látásunkért, illetve mik azok a betegségek, amik a leginkább veszélyeztetik napjaink emberét, már ami a látást illet, illetve a szem betegségekről beszélünk. Aki itt van most velünk a vonalban, Szabadi Zsolt, a Magyar Optikus és Optometrista Szövetség elnöke. Halló, halló, üdvözlöm!
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
Egyrészt miért az október lett a látás hónapja? Mindig kell valamilyen hónap, amikor fókuszálhatunk egy bizonyos problémára és annak megoldásaira. Ez hogy így esett, hogy az október lett az?
Hát ezt én is kérdeztem már az elődeimtől, akik 19 évvel ezelőtt elindították ezt a kampányt, hogy miért az október lett, és akkor elkezdték mondani nekem, hogy hát igen, hát ugye nyáron hiába csinálnánk ilyet, akkor mindenki pihen és nyaral, és jól van ott, ahol van. A karácsony az már karácsony, a tavasz az még nem erre való, úgyhogy maradt az október, és így alakult, hogy az októberben vágtak bele az elődök annak idején 19 évvel ezelőtt ebbe a kampányba. Bár azt hozzá kell tennem, hogy ez az időszak, amikor sokan szembesülhetünk azzal, hogy valami gond lehet a látásunk, hiszen rövidülnek a nappalok, és megjönnek hamarabb. Ugye az esték, amikor olyan szürkület van, és akkor kicsit bizonytalanabbá válunk a sétálásban is, a tájékozódásban, netántán, aki autóval közlekedik, ott is megjönnek ezek a ködösebb, borongósabb esti pillanatok. Tehát ez a kettő így szerintem jól egybevág, úgyhogy jól hangzik ez, hogy október a látás hónapja.
Igen, ez mondjuk egy praktikus ok, hogyha már ezt így említi. Mik azok a szembetegségek, amik jelenleg a leginkább terhelik a társadalmat, és amikre a megoldást azt keresni kell?
Én ha nem is betegségeknek nevezném ezeket a jelenlegi helyzeteket, hanem inkább azt mondom, hogy sok olyan tényező van, ami egy kicsit terheli a látásunkat, a szemünket, és ezáltal bennünket is. Hát mindenképpen mindenki számára jól látható, hogy így nagyon-nagyon digitális világban élünk. Egész nap monitorokat nézünk, telefon, tablet, laptop, akár nagyobb képernyőket is ezek előtt dolgozunk. Ezek a monitoroknak ugye van egy kék fénysugárzása, évek óta beszélünk erről, ami ugyanúgy fennáll, és folyamatosan fogunk is erről beszélgetni, hogy ezt a kék fényterhelést, ezt gyakorlatilag ettől meg kell védenünk a szemünket, erre már kiváló megoldások vannak a kontaktlencséknél, optikai szemüveglencséknél, bevonatok formájában, maguk az alapanyagok is már sok esetben teljes mértékben kék fényt szűrnek. Tehát ez egy élettani helyzet, amire nézve védekeznünk kell, a szemünket meg kell védenünk. A további ugyanilyen élettani helyzetek, hogy túlterheljük a szemünket a monitoros munkavégzésekkel, ez ugye most gyerekkorban, fiatalkorban a miópiának, mint rövidlátásnak a tényét, egyre erősebb a miópiának az előretörése, ezt is megfigyelték a tudósok, a kutatók, és erre vonatkozóan világszerte elindult egy olyan miópia kontroll nevű folyamat, ami Magyarországon is már elérhető a szaküzletekben, a kampányunkban az idén, ezt külön jelöljük is a szaküzletek neve mellett, hogy hol érhető el ez a miópia kontroll nevű szaktanácsadás és egy vizsgálati folyamat, ha így említhetek egy ilyen konkrétumot. És hát ugye, amelyek mindig is velünk voltak és velünk vannak, a szürke hályog, a zöld hályog. Ebben a kampányban, a szűrések során, amikor találkozunk sok emberrel, és hiszen sokan jönnek az optikai szaküzletekbe, és a optometrista kollégák ugye őket látás ellenőrzéssel találkozhatnak ott, és őket gyakorlatilag megszűrik. Ott nagyon sok esetben kiderül, hogy a szürke hályog vagy a zöld hályogra van-e valami panasz. Tehát ez egy nagyon jó lehetőség arra az optikai szaküzletekben, hogy tudjunk beszélgetni szakemberekkel, elmondhassuk a panaszainkat, hogyha vannak, és ott felszínre kerüljenek, úgymond előtérbe, a szemünk elé kerüljenek ezek a problémák, és utána ezeket lehet kezelni természetesen. Az optometristák után ugye jönnek a nagyszerű szemészorvos kollégáink, akikhez mi továbbítjuk a pácienseket, akiknél felmerül bármilyen betegségnek a gyanúja.
Na, ez érdekes, hogy pont így az utolsó mondatára hozta be a szemorvost, ugyanis ez lett a következő, amit meg akartam kérdezni, hogyha valaki észlel valamilyen rendellenességet a látásában, akkor optometristát, vagy optikust, vagy szemorvost keres meg. Mert nyilván itt, amikor az első lépést megtesszük, akkor felmerül a kérdés, hogy vajon hova menjek. Ó, orvoshoz nincs kedvem menni, de az optikus az elérhetőbb. Mikor választjuk az optikust, és mikor a szemorvost?
Ez egy nagyon jó gondolat volt, mert pont erre akartam én is rámutatni, hogy az optikus...
Na tessék, turkálunk egymás agyában.
Szaküz... Igen, jó az így. Egy optikai szaküzlet és az ott dolgozó optikus és optometrista kollégák, ők sokkal könnyebben elérhetőek bárki számára, mint a szemészorvosok rendelői. A szemészorvos kollégák nagyszerű munkát végeznek, de komoly várólistákkal dolgoznak, hiszen nagyon bonyolult és precíz feladatokat látnak el az ellátórendszeren belül. Mi, mint optikai szaküzletek és az ott dolgozó optikus és optometrista kollégák, ennek az első védvonala vagyunk, ha mondhatom. Tessék bátran jönni a problémákkal és a kérdésekkel az optikai szaküzletekben. A látással kapcsolatos problémákra minden esetben az optometristák fognak tanácsokat adni és vizsgálatokat végezni, és szakmailag is úgy néz ki a protokoll, hogyha az optometrista kolléga bármilyen gyanúját érzékeli, bármilyen szembetegségnek, akkor azonnal továbbítja a szemorvos kollégához a pacienst. El kell mondjam, hogy az optometristák, ők egyetemi végzettséggel rendelkeznek, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen végeznek egy megfelelő képzést, és kapnak képzést e tekintetben, hogy felismerjék a betegségeket. Nem diagnosztizálnak, de a felismerést azt meg tudják tenni, és utána továbbítják a szemorvosokhoz. Úgyhogy talán ez a jó sorrend, és ez a praktikus, gyorsan, könnyen elérhető sorrend, hogyha problémát érzékelünk a látásunkkal, akkor irány egy jó optika, ott egy optometrista kolléga, és ha szükséges, akkor utána mehetünk a szemorvoshoz.
Na most összegyűjtöttem néhány olyan dolgot, ami a környezetünkben érinthet bennünket. Ez a rendszertelen étkezés, a rossz minőségű ételek, nyilván a gazdasági környezet is ezt vagy így, vagy úgy teszi lehetővé, hogy hogyan étkezünk. Ott van a nem alvás, tehát hogy vannak olyan környezeti hatások, amik szerintem a jelen emberét azt nagy mértékben sújtják. Ezek hogyan hatnak a látásra? És hogyha hatnak, akkor van-e megoldás ezeknek a hatásoknak a csökkentésére?
Ezek nagyon jó szempontok voltak, bevallom, őszintén eszembe se jutott volna ezt felhozni, de mindegyik érinti a látásunkat. Hát kezdjük visszafelé, nem alvás. De nem alvás mindent érint. Gyakorlatilag az egész közérzetünket, a teljesítőképességünket, a mentális állapotunkat. Ilyen módon természetszerűleg nem fizikailag fogunk rosszabbul látni a nem alvástól, hanem egyszerűen sokkal fáradtabbak leszünk, és egy ilyen legyengült állapotban természetszerű, hogy minden egy picit nehezebbre esik, bár mondom még egyszer, a látásunk olyankor is jól működik, mert a szemünk az nagyon jó ki van találva, de az egész közérzetünkre természetesen nem tesz jót, hogyha nem alszunk, úgyhogy igen, aludjunk jót és aludjunk eleget. A táplálékok és egyéb ilyen szempontok, hát a folyadékbevitelre való odafigyelés, az mindenképpen meghatározza a látás szempontjából, és az egész szervezetünk akkor működik jó, ha egy jól hidratált állapotban van, megfelelő mennyiségű vizet viszünk be. Hát különösen, akik irodában dolgoznak monitorok előtt, jó magam is sok esetben, egészen elfeledkezünk a vízbevitelről, a folyadék fogyasztásról. Oda kell tenni magunk mellé ezt a palack vizet, vagy ezt a pohár vizet, és ezt meg kell inni. Igen, ez hatással lehet a látásunkra. Hadd említsek egy olyat, hogy a száraz szem jelenség az nagyon-nagyon sokakat érint, különösen az irodai munkavégzés során, hiszen a klímaberendezések dolgoznak, és mindenkire más hatással van, ugyanaz a hőfok, ugyanaz a páratartalom. Ha a víz, a folyadék bevitelre figyelünk, akkor egy picit talán lehet tompítani ezt a száraz szem jelenséget, amikor ugye egy idő után elkezd égni a szemünk, és dörzsöljük, de nem nagyon segít semmi. Ugye ilyenkor jönnek a műkönnyek, egyéb szemcseppek is lehetnek, amiket szintén a szemészorvos kollégák fognak majd felírni. Szóval, hogy igen, ezek összefüggnek, a táplálkozásnál pedig ugye vitaminbevitel egyensúlyra mindenképpen oda kell figyelni, A-vitaminra kell különös hangsúlyt helyezni, amikor a látásunkra gondolunk. Hát, hogyha jó minőségű ételeket fogyasztunk, és jó minőségű alapanyagokban, akkor elvileg ezek benne vannak ebben, gyümölcsökben találhatóak, A-vitamin bőséggel, tehát ezekre érdemes figyelni, általánosságban is, és a látásunkat tekintve is.
Azt említette, hogy a látássegítő eszközök már sok esetben úgy vannak kifejlesztve, hogy szűrik azt a kékfényt, amit egyébként a napunk, nem tudom, 70%-ában kapunk a monitorokból, de mi van azokkal, akik nem használnak ilyeneket? Aki se nem visel szemüveget, sem kontaktlencsét, hogy azoknak van-e valami olyan segítség, ami ezt a kékfényt szűri, akár ezekre az eszközökre, monitorra, telefonra lehet-e olyat tenni, olyan szűrőt, ami óvja a szemünket?
Igen, nagyon jó a kérdés, és nagyon fontos, hogy őrájuk is gondoljunk, és nekik az a jó megoldás, amit tudunk ajánlani, hogy egy olyan úgynevezett dioptria nélküli szemüveget javaslunk elkészíteni, ami tökéletes mértékben szűri a kékfényt. Ez nagyon fontos, hogy milyen mértékben képes egy eszköz szűrni a kékfényt. Az optikai szaküzletekben elérhető és vásárolható eszközök, szemüveg és a kontaktlencse, ezek egészen biztosan tökéletes mértékben hullámhosszra, frekvenciára, nanométerre pontosan szűrik a kékfényt. Mindenféle egyéb beszerezhető innen-onnan-onnan kékfényszűrősnek nevezett vagy sejthető termékről nem tudok nyilatkozni, de nyilvánvalóan vannak kérdéseim ezzel kapcsolatban. Igen, aki nem szemüveges, tehát nincs szüksége diopsziára, de sokat dolgozik monitor előtt, vagy egész napját mesterséges fény környezetben tölti. Ugye gondoljunk arra, hogy ma már mindenütt a fényforrások ledes. Fényforrások sok helyen a hidegfényű leddel is találkozhatunk.
Mindenki hát legtöbb esetben hidegfényűvel találkozunk egyébként.
Igen. Hát én csak óvatosabban próbáltam fogalmazni. Igen, ezek túlterhelik a szemünket, folyamatos munkavégzés közben védenünk illendő.
De ezeket miért gyártják egyébként? Bocsánat, de hogy ez szerintem nem jó. Tehát belépni egy olyan térbe, ahol hidegfény van. Sőt, én már vettem úgy LED lámpát, vagy LED izzót, amit melegfényűként vettem, aztán fölraktam otthon, és jéghideg volt a fénye. Most akkor ezekkel mi a helyzet? Ez miért gyártják, hogyha az nem jó a szemnek?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, majd meg kéne keresnünk a lámpagyártók valamilyen szervezetét, vagy valakiét. Hát ugye gyártják, mert hogy lámpa, tehát fényforrásként erre nyilvánvalóan szükség van, ugye legyártják, hát ott, amikor ők ezt gyártják, gondolom, hogy nem annyira a személyzeti szempontok alapján állítják össze azt a terméket. Előbb-utóbb ez majd szerintem egyensúlyba kerül, mert ugye a vásárlók döntenek végül is a poltról, mit vesznek le, és hogyha arra odafigyelünk, hogy egy ne túlságosan hidegfényű fényforrást választunk, akkor a gyártó majd kénytelen lesz melegebb fényű fényforrásokat gyártani. Hát ez egy ilyen, talán rá tudjuk őket vezetni, de így konkrét ilyen szakmai összefüggésről nem tudnék önnek beszámolni, meg még magunknak sem, hogy jaj, most leültünk a lámpagyártókkal egyeztetni. Ilyen nem történt, hát erre inkább ígyünk egy kávét.
A szemmelweis.hu-n olvastam egy cikket, amely szerint közel 33 000 vak ember él az országban. Beszélünk a környezeti hatásokról, és nem tudom, hogy amikor önöket megkeresik a látás problémával, és akár kikérdezik őket az szokásaikról, akkor abból kiderül-e bármi, hogy a látás probléma, vagy a látás vesztés adott esetben, az miből keletkezik?
Úgy kezdeném a kérdés végéről visszafelé, hogy azért mi tényleg azon dolgozunk az egész optikai és szemészeti szakma, hogy látásvesztés az ne is következzen be. Ez azért az esetek nagyon nagy részében így is van, tehát tényleg hála Istennek az emberek nagy része többé, kevésbé így vagy úgy, de képes látni. Mi azon dolgozunk, hogy a lehető legjobban tudjanak látni az emberek, ugye az éleslátás szintjét, mértékét tudjuk emelni a vizsgálati módszerekkel és eszközökkel. És igen, nagyon jó volt a kérdés abból a szempontból is, hogy valóban egy látásvizsgálat és egy látás ellenőrzés az nagyon sok kérdésből áll, és nagyon sok mindent megkérdezünk a pácienstől az életmódjára vonatkozóan, a munkavégzésére vonatkozóan, adott esetben akár még a táplálkozási dolgaikról is beszélgetünk pár szót, hogyha arra látunk valami figyelmeztető jelet, és ezekből az anamnézisnek mondható, ebből áll össze az anamnézis, amiből tudjuk, hogy merre menjünk tovább. Uh-huh. És akkor ugye ezután tudunk segíteni mindenkinek egy picit személyre szabva, hiszen ez az optikai szakma attól szép, és az a nagy titok ebben, hogy ugye találkozunk az emberekkel, az ő problémáikkal, az ő élethelyzetükkel, és a megoldás az teljesen személyre szabott megoldás. Tehát nem egy polcról levett sorozatgyártott valamit adunk oda neki, hanem a szemüvegnek magának is egyébként így van a definíciója a jogszabályban, hogy ez egy személyre szabott látásjavító eszköz. Na, ezt mi tényleg így csináljuk. Tehát beszélgetünk, addig nézegetjük ott a lehetőségeket az illetőnek, amíg a végén egy teljesen az ő személyére szabott szemüveget fog kapni, akár kontaktlencse formájában is természetesen lehetséges ez, és onnantól neki tényleg kinyílik a világ. Hát kár, hogy körülbelül ezen dolgozunk mi a optikai szakmában. Optikusok, optometristák és a személyzorvos kollégák is.
Akkor van még egy kérdésem, így zárásként engedje meg, hogy egy picit hátrébb lépjek ettől az egész problémától, és megvizsgáljuk azt, hogy érdemes-e holisztikusan tekinteni a szem problémákra. Érdemes-e a lelki okokat vitatni, illetve a lelki okokkal egy optometrista, egy optikus, egy szemorvos foglalkozik-e, vagy ez felmerült-e valaha önöknél?
A holisztikus szemlélet az én személyes véleményem szerint nem elhanyagolható. megfelelő szinten és a helyén kell ezt kezelni, de ugye összefüggésben van a lelki állapotunk a testünk állapotával, oda-vissza ezek hatással vannak egymással, szerintem ebben sokan egyetérthetünk, azt gondolom. Azt nem mondom, hogy az optometrista és szemészorvos kollégák feltétlenül holisztikus szempontból közelítik meg a látás problémáját az ügyfeleknek, de ahogy mondtam is, tényleg sok a beszélgetős rész, tehát fontos a beszélgetős rész egy vizsgálatban, és hogy sok ilyen összefüggésre fény derülhet. Igen, kiderülhetnek erre utaló jelek, hogy itt esetleg egyéb szakvizsgálatokra is szükség lehet az illetőnél, hogy azokat is tegyük rendbe. A testi, ugye holisztikus oldalon is, tehát így a testünket illetően azért vannak összefüggések. Tehát például a diabétesz, mint nagyon sokat érintő betegség, az kifejezetten összefüggésben van a látásunkkal, és van egy olyan vizsgálat, aminek az ennek, hogy szemfenék vizsgálat, és speciális kamerával gyakorlatilag egy fényképet készítenek a szemfenékről, ahol nagyon-nagyon nagy felbontásban látszik a szemfenéknek az erezettsége, hogy ott megfelelő az erezettség. Na például a diabéteses betegek esetében ez fél évente illendő elvégezni, és ebben azok az optikák, akik rendelkeznek ezzel a vizsgáló berendezéssel, ők ebben nagy segítség lehetnek. Tehát vannak ilyen összefüggések, konkrét összefüggések is. Én azt gondolom egyébként, talán összegezve a holisztikus szemlélet sosem árt, hiszen úgy egy kicsit jobban egészben látjuk önmagunkat, meg a pácienst is, és akkor a holisztikus beszélgetés rész után pedig jön maga az objektív és a szubjektív látásvizsgálat és látásellenőrzés, és aztán a végére megvan a megoldás.
Mind fontos, és nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és egy picit át tudtuk venni, hogy miért is az október a látás hónapja, és milyen látás problémák sújtják leginkább a társadalmunkat. Köszönöm, hogy itt volt velünk.
Örülünk, hogy beszélgethettünk erről. Köszönjük a megtisztelő lehetőséget.